16 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A következőekben Nagy Viktória Angelika beszélget dr. Legeza József görögkatolikus lelkésszel, a budapest-újpesti görögkatolikus parókia parókusával, akit 2021. március 15-én a Magyar Érdemben Lovak keresztjének polgári tagozatával tüntettek ki.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Hitvalló című műsorában, és külön köszöntöm itt a stúdióban dr. Legeza József, görögkatolikus lelkészt. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk ide a stúdióba. Mindegyik vendégünktől azt kérjük, hogy választani egy számára kedves bibliai igerészt, ami kicsit illik az ő személyiségéhez, ami hozzá közel áll. Ön milyen idézetet választott?
De első primíciás képemen a korintusiakhoz írt levélből itt vettem az idézetet, hogy kincsünk törékeny cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Tehát ez, valahogy akkor nem tudtam, de én mindig éreztem magam, hogy talán nem vagyok annyira alkalmas a papságra. A híveknek sok mindent el kell majd tűrni, hogyha én leszek a papjuk. És akkor emiatt én úgy gondoltam, hogy ezt magam előtt teszem, hogy én törékeny edény vagyok, és nem én számítok, hanem amit hordozok. Tehát Krisztust a papoknak a példaképe, meg minden keresztnek a példaképe. Tehát ezért ezt választottam. Aztán új tartalommal töltődött meg ez a idézet, mert aztán fizikailag is törékeny cserépedénybe vagyok, mert irgalmatlan sokat töltöttem kórházban, meg betegségben, tehát voltam 2-4 évig rákos, csontfelő átültetés, akkor szívinfarktus volt, akkor szívműtét, bypass műtét, meg minden, hogy Covidot is megkaptam, tehát mindent úgy elkapok, és emiatt ez olyan törékeny, fizikailag is törékeny, de közben pedig ez nem látszik rajtam, mert hát teljesen jó, vidám vagyok, meg mindent, tehát a Jóisten adott hozzá egy olyan dolgot, hogy ezt mellékállásba csinálhatom. Ez adottság. Tehát úgy hiszem, hogy Jóisten ezért pótolta a nehézségeket, hogy ha kivesz az Isten valamit a kezünkbe, akkor mindig ad helyette mást. Tehát nem azt kell, hogy mit vesz ki, hanem mit ad helyette. És akkor gondolom ezt a vidámságot, ezt adta nekem, hogy jó kedvel, amit a kölcsei kér a himnuszba, azt én megkaptam, hogy jó kedvem van.
Volt olyan ez alatt a sok év alatt, amikor mondjuk megrengett a hite? Volt olyan, amikor Istent ezért számon kért, ezekért a betegségekért?
Érdekes, hogy nem. De ez valahogy a hittel nekem sose volt így probléma. Az Isten ezt is megadtam, ez is adomány, hogy rendíthetetlen hittem benne, és tudtam, hogy mellettem van, és nem vagyok egyedül. Tehát ha bármi dolgok történik, az Isten velem van. Én egyedül azt sajnáltam, hogy a gyerekeim, és főleg a feleségem, aki Isten után legközelebb áll hozzám, az sokat szenvedett. Tehát őt jobban megviselte, mint engem. Sokkal könnyebb betegnek lenni, mint ha van egy, akit szeretünk, hogy betegnek.
És a virágcserép létből ön mit tanult? Mit tanult a betegségei alatt?
Jobban ráhagyatkoztam. A másik pedig az, hogyha valakinek sebes a keze, lehet, hogy nem tud úgy dolgozni, de nem tud akkorát ütni sem. Valakinek fáj a lába, lehet, hogy nem tud versenyt futni, de nem tud rúgni. Ha más lenne a világ, ha mindenki a sebes kéznek a finomságával, meg a fájós lábú óvatosságával közelítené meg a másik embert. Ez meg lehet tanulni. És a másik pedig az, hogy alázatra nevel. Ha bármikor vannak valamilyen jó dolgok, aminek itt nagyképű lennék, akkor mindig eszembe jut, hogy hát azért lassan a testemet, ez azért van mélység is.
Ön a gyógyulásait mennyire élte meg csodaként?
Mindenképp az Isten, de nem az Isten az orvoson keresztül. Tehát én mindig engedelmes voltam az orvosoknak. Az Isten az orvoson keresztül. Tehát hallgatnék az orvosokra. És sose volt ez, hogy protekció legyen, vagy valami. Szóval sose volt, hogy meg az első betegség volt, amikor fiatal voltam, és akkor lett volna lehetőség elmenni a Rómába, kiküldött volna a püspök atya Gemelli klinikára. És a feleségem azt mondta, hogy hát amit egy magyar ember megkap a egészségétől, én nekem is az elég. És ha nem elég, akkor Istennek másképp van a dolga. Tehát nem akart, hogy legyen privilégium, hogy kimenjünk Rómába. Ahol a körzetorvos küldött, ahol egyik orvos a másikhoz küldött. És akkor azokat jártuk végig. Ha Jóisten akar, hogy élek, akkor úgyis élek, vagy nem akar, hogy hiába megyek bárhova.
nézzük meg a kezdeteket, hogy hogyan lett önből görögkatolikus lelkész. A legeza név az mennyiben határozta meg a pálya?
Igen, édesapám görögkatolikus pap volt. És hát sok parókán éltünk, a templom árnyékában nőttem föl, volt a liturgián részt vettünk, tehát ott éltünk, de érdekes, nem ez indított a papságra. Az, hogy vallásos lettem, ez ennek köszönhető, hogy vallásosan neveltek, hogy megszerettem a jó Istent. Jól éreztem magam a közelében. És akkor utána arra gondoltam, amikor egy ilyen személyes kapcsolat kialakult a Úristennel, akkor arra gondoltam, hogy ez olyan jó dolog, hogy ezt kéne másoknak továbbítani. És hogy tudnám legjobban másoknak továbbítani, mint hogyha teljesen, amennyire egy ember oda tudja magát teljesen adni az Istennek, akkor az úgy kéne csinálni. És akkor úgy arra gondoltam, hogy pap szeretnék lenni.
Ez a pillanat, amikor eldöntötte, hogy pap lesz, igen, mert végülis ahhoz, hogy Istenhez közel legyünk, nem feltétlenül kell
papnak lenni.
Igen. Hogy az, hogy akkor papként szeretné ezt
megélni. Itt nem, szóval van, a jó Istennek van egy humora, mert az Isten nem azt akarja, hogy valaki pap legyen, vagy ne legyen pap. Nem azt akarja, hogy boldog legyen. És valakit úgy teremt meg, hogy papként a legboldogabb. Tehát tulajdonképpen, amikor elindultam erre a papságra, kerestem a boldogságot akaratlanul is. És én úgy éreztem, hogy akkor leszek a legboldogabb, ha pap leszek. Tehát én nem ilyen mártírként, hogy nem most odadom az életemet, és akkor feláldozom, és a hívegynek a szolgálata, hanem az, hogy én vagyok boldog. Tehát amikor betegségem alatt, amikor ami nehézség a betegségeimben, az volt az egyetlen nagy nehézség, hogy nem tudtam pap lenni. Nem tudtam végezni ezt a feladatot, mert örültem, és ágyba is úgy már adtam az áldásokat, meg nem tudom, szóval annyira kívánkoztam, hogy miseruhába először felöltöztem hosszú betegség után, akkor hát majdnem abba aludtam, mert úgy örültem neki, hogy rajta van.
Említette, hogy a Nyíregyházán kezdett. Igen. Milyen volt fiatalon a vidéken?
Úgyhogy nekem a vidék ez nem volt idegen, mert ugye mi vidéken nőttünk föl, tehát apukám nyíregyházán volt pap, és nagyon boldogak voltunk gyerekkorban. Hát hétfőn megkaptuk a mackónadrágot, egy szombaton vettük le, tehát az volt, hogy tiszta szeretettel vettek körül a falusiak, tehát a ingerszegény volt esemény nélküli, de rengeteg ilyen szeretetet kapott a pap, körülvették. És azt én most is érzem, hogy most vidéken vagyok, egy dolgot talán elmondhatok, egy ilyen kis csodát. Ez egy hatalmas, egyik legjobb papi élményem volt, hogy ugye volt egy néni Anna, egy fejkendős néni járt a templomban, Rákospalotán is. Nem volt benne semmi különleges. És egyszer csak meghalt, és akkor szóltak a gyerekei, hogy meghalt a mama, hát mi a teendő, mondtam neki, hogy hát szépen intézik a dolgot, és akkor legutóbb eljöjjenek hozzám. És általában úgy szokott lenni, ha valaki meghal, akkor egy elmegy a anyakönyvhöz, egy a prefektúrára, egy a önkormányzathoz, a nyugdíjintézetbe, és egy valaki le tudja a papot. Na most itt az volt, hogy a megadott időpontban nyílt az ajtó, és hát mint egy busszal jöttek volna, tódultak a emberekbe a rokonok, annan én gyerekei. Senki nem akart otthon maradni, mert mindenki el akarta mondani a papnak, aki majd temeti és búcsúztatja az anyukájukat, hogy mi volt az ő édesanyjuk. Áradtak. Hogy anyukról még ezt is kell tudni, azt is kell tudni, amaz is kell tudni. És akkor hát folytatódik ez a dolog, hogy hát ugye egyszerű ember pénzzel fejezik a szeretetét. Olyan koporsót rendeltek, hogy ki volt bélelve, föl lehetett benne ülni, mint Diana-nak, egy hatalmas kocsit rendeltek, egy Mercedes. És utána pedig jön a Sluszpén, azóta mind a három gyereke, fia jár templomba. Érezték, hogy feleségem azt mondta, hogy így kéne élni, hogy egy űrt hagyjunk magunk után. Úgy érezték ezek a gyerekek, hogy a templomba találkoznak az anyukájukkal.
Mit adott önnek ez a történet? Mire tanította önt?
Az, hogy nem szabad rákényszeríteni a saját hitünket. Az élet példánk, az meghozza a gyümölcsét. Lehet, hogy nem látjuk. De Jézus is, hát meghalt, alig voltak ott. És 300 évig üldözik az egyházat. Mégis. Tehát hinni kell, hogy Isten elvégzi maga munkát. Nem érdemes fáradozni. Lehet, hogy a gyümölcsét nem mi látjuk. A növekedést az Isten adja. Más, aki vet, és más, aki arat. Nem szabad sietetni ezeket az eredményeket.
Ha jól tudom, akkor ön a Kecskeméti Piarista gimnáziumban járt. Mit kapott attól a közektől?
Ezeknek az élete arra volt kihegyezve, hogy a fiúkat neveljék. Tehát ez volt a életük témája. És láttam rajta, hogy elkötelezett emberek. Hibáik voltak persze, na hát. Láttuk őket, de azt láttuk, hogy ezek tényleg szeretik a gyerekeket. és azt akarják, hogy jó, jó emberek legyenek ezek. Hanem nagyon jó pedagógusok voltak, és jó nevelték. Belekerültünk egy pirita családba. Tehát ott már azóta is osztálytársakkal találkozunk, összejövünk. Tehát egy nagyon jó társaság jött ki, hogy nem mindenki vallásos, ez a 4 év meghatározó.
Ezek alatt, az évek alatt már megfogalmazódott önben, hogy ön a tovább tanulása során milyen irányba fog haladni?
Amikor szűrődött a Hurok 3.-4. Tehát szívesen lettem a magyar tanár, népművelő, pszichológus, mindenki emberekkel, de aztán arra gondoltam, hogy így lennék boldog. Tehát nem mártírként mentem én papnak, hanem így leszek boldog, hogyha én pap vagyok.
A papságnak melyik aspektusa az, ami mondjuk nincs meg az előbb említett foglalkozásokban?
Mindenütt a legjobb helyeken vagyok. Hát annál jobb nincs, amikor van egy gyerek, egy indul egy élet, és látom a boldog szülőket. És akkor megkeresztelni, és felmutatni az úrnak. Amikor egy útkereső kamasz elmondja a dolgait, és úgy téblábolunk, hogy mi, hogy lehetne kimenni, és kérdéseik vannak. Aztán, amikor párválasztás dilémájában tipródnak emberek, és akkor megtalálják a párjukat. Tehát baromi jó, amikor ott van áll az esküvő, és két virágkéz fiatal elindul az életnek, és szeretik egymást, és megtapasztalja az ember ezt a szerelmet. Nagyon jó fiatal szülőkkel foglalkozni. Nagyon jó, amikor problémáik vannak, és akkor tud az ember segíteni. Legalább, ha mással nem, az, hogy imádkozom értük. Elmondják, ha nem is tudok mindig okosat mondani, de érzik, hogy nincsenek egyedül. Vagy amikor valaki szomorúságban jön, és mert elvesztette a párját, vagy édesanyját, és temetéseken meg kell szólalni, meg előtte főleg még fontosabb szerintem az, hogy tudunk beszélgetni egy kicsit. És a másik pedig az, hogy megígérem, hogy amíg el nem temettem, én fogok értük imádkozni. Jegyesekkel is így szoktam, hogy megfogadhatom velük, hogy akkor mondják a mi atyánkat. Én imádkozok magukért, de csak akkor maguk is imádkozok magukért.
Nyíregyházáról 4 év után Budapestre
helyeztek, igen.
Került. Milyen volt ön számára ez a váltás?
Hát nagyon szomorú voltam, én nagyon éreztük magunk Nyíregyház. Egy papi közösség volt, a püspökség udvarban laktunk, ugye fiatalok voltunk, és saját korosztályunk, meg ott voltak a kispapok, egy udvarban a kispapokkal, tehát sokakkal megtaláltam a hangot, meg úgy, hogy megismertük az egyház megyének a papjait is, meg oda jártak mi ügyes bajos dolgaikkal, a püspökségre ott lakott a püspökatya is, és ott volt a apparátus. És nagyon-nagyon jó kis élet volt, egy udvarban voltunk, és a szükség összevetett bennünket, minden hétfőn végeztük a Zsolasmát például. Kedden sportoltunk, futottunk, aki tudott. Szóval egy baráti társaság kialakult. Nagyon szép élmény volt. Nehezen jöttem el, tényleg nagyon szerettem ott lenni, de utána itt is megtaláltuk magunkat. Tehát a feleségemmel együtt nagyon jól éreztük magunkat. Ugye káplán voltam mondjam 20 nem tudom hány évig. Tehát volt egy főnöknek, nem kellett pénzzel foglalkozni, költségvetéssel, tatarozással. Tehát önfeledten temethettem, eskedhettem, hitoktattam. Most, hogy már pár éve ilyen önálló egyházközséget vezetek, látom, hogy ez mennyit épít le az emberből, mennyire. Nekem nem jó hatással volt, én nem tudok ezekkel bánni. Nekem ez nem. De jó Isten azért adott jó munkatársakat. Tehát én nekem mindig jó munkatársak voltak, valahogy az Isten kipótotta a képességemet, hogy remek kántorok vannak, remek a pénztáros, mindent ő intézi, adminisztrációt, mindent, pályázatokat, mindent. Tehát nagyon jó. Tehát én csak mindig írom a 2x-et és kész.
És milyen volt a nyíregyházi közösség és a budapesti közösség közti különbség?
Más volt. Szóval itt vagy el voltak kényeztető, nagyon jó papok voltak. Úgy volt egy mérce, és át kellett ugrani. Ott nem kellett produkálni. Ott én voltam a pap. Oda is kellett persze természetesen, de volt egy előlegezett. És főleg most itt érzem, most én átkerültem itt az agglomeráció, tehát a külső kerületek, a 4., 15. és 16. kerületek. Itt igazán érzi az ember, hogy milyen hálásak. Tehát itt megköszönik, hogy vagyok, és nem kritizálnak, nincsenek elvárások. Az, hogy mostan ez nem jó, az nem jó, az nem jó. Szóval, hogy az apostolok néztek föl Jézusra, úgy azt látom, hogy úgy tisztelik a papot, szeretik, elfogadják. Nyilván látják a hibáimat is, de inkább szeretettel próbálják ezt kompenzálni, hogy javuljak, mint hogy mostan direkt neveljenek. És egymásra is így vannak.
Hogyan próbált mondjuk a nem hívő emberek felé nyitni? Hogyan próbálta őket evangelizálni?
Én nem vagyok ilyen expresszív, ilyen hithirdető. Sík Sándor tanította, mint professzor a Radnóti Miklóst. És tudjuk, hogy egy zsidó származású családból származik. Professzorul tanította magyarra, Sík Sándor. és egyszer a Fannival odaálltak a Sík Sándor elé, ő például is a szerzetes volt, hogy professzor úr szeretné megkeresztelkedni. Csak mondta Sík Sándor, de Miklós, sose beszéltünk erről, aztán pont ezért. Ez olyan jó dolog, hogy az ember létével, tehát többet teszünk azzal, amik vagyunk, mint amit cselekszünk.
Ön a görögkatolikus szemle szerkesztőségi tagja. Miért volt fontos az ön számára, hogy ennek a csapatnak a része legyen?
Most volt 30 éve ez a görögkatolikus szemle, és azóta minden számba volt egy cikkem. Na most, tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy keresztes püspök úr akart egy újságot, amikor megnyíltak a lehetőségek a rendszerváltás után, hogy lényeg görögkatolikus szemle. És ott kiosztották a feladatot, tehát volt egy szaploncai atya, aki a társadalmi, a világi dolgoknak, az eseményeknek, az egyháza kapcsolatban eseményeket rögzítette. És aztán azt a feladatot kaptam, hogy az evangéliumot ütköztessem a irodalommal. Tehát ami van egy olvasmányban, evangéliumi ihletettség, ami az evangélium szól, és szentírással paralel, azokat írjam. Tehát egy művet bemutatok, és hogy szól azon keresztül az Isten.
Ön papként, lelkészként közösségekért felelős. Ön erre a felelősségre hogyan tekint?
Ez nekem a hibám, hogy nem érzik annyira, hogy én milyen vezető tudok lenni. Tehát én egy vagyok a többiek között. És mindig kinőttek mellettem emberek, akik tudták, hogy nekem gyengeségem, és akkor segítenek irányítani. Tehát én megszervezni kirándulást, meg nem vagyok egy határozott típus, hogy nem most gyerünk, ezt csináljuk emberek, nem vagyok ilyen zászlóvívő. De tudják, hogy van egy ilyen pap, és akkor mindig kinő egy ilyen vezető, aki intézik a dolgokat. És akkor mindent megbeszélünk. Tehát az, hogy mikor legyen a szertartás.
Jó, de a hit útján mindenképp ön vezeti.
Persze, persze. Tehát mondjuk, hogy egy lelki vezetés, meg gyógyulás, meg minden. Tehát mindenképpen.
És?
Hát, emiatt néha húzom a nyakamat, hogy vajon sikerül-e, de amikor ide kerültünk Újpestre, az ebbe a külső kerületekbe, akkor nagyon el voltam keseredve. Szegény elődöm sok gonddal küszkölött, és hát nem tudta főállásban csinálni ezt a papságot. Tehát, és akkor hát is én nem jártak a templomba, mert Budapesten nem úgy van, hogyha van egy rossz pap, akkor viselik, és hát mert nincs más. Hát mennek a másik templomba. Tehát itt nagyon rózsáktere kiváló papok volt a fő utca, és tömegközlekedés el lehet menni. És hát nem nagyon jöttek is, nem tudtam elképzelni, hogy lesz ez, nem mint lesz. És akkor azt mondta a feleségem, hogyha nem tud Istenhez vezetni az embereket, akkor vezess Isten hozzájuk, imádkozzál értük. És akkor elkezdtem. Ugyanúgy, mert voltunk kedden, hárman imádkoztam szépen. És lassan kikristályosodott egy kis közösség. Többet kell az Istennek az emberekről beszélni, mint az embereknek az Istenről. Tehát a missziónak a legnagyobb feladat, hogy imádkozni értük. Imádkozni, és imádkozok is értük.
Hát igen,
az volt, hogy az első misében a primicán, hogy a kincsünk törékeny cserépedényben, majd ez volt. Arany ezüst misén pedig az volt, hogy Uram, te mindent tudsz. Tehát tudja az, hogy mindent tud. Jobban ismeri minket, mint mi önmagunkat. Tehát ő mindent tud.
És ezt mikor tapasztalta meg, hogy...
Isten mindent tud. A lelkiismeret megmutatja, hogy nincs, ott nincs nyitott könyv az életünk. Tehát szóval ott nem lehet az Istennél úgy csinálni, hogy elmegyek a atyai házra úgy, hogy hazatérésnek tűnjön. Tehát ott nem, Isten nem, szóval nem lehet átalázni. És tapasztaltam, hogy lehet, hogy az ember sikereket ér el, de azért Isten mindig mutatja, lelki is mutatja, hogy nem általában, nem egyenes úton szereztem ezt a dicsőséget, vagy valamit. Ez mindig eszébe jut az embernek.
Ön számára mi a siker? Vagy mi volt olyan, amit így sikerként könyveltél?
Talán azért boldogtanak az emberek, mert nem érzik létük fontosságát. Tehát az, hogy az ember ráteszi valamire az életét, ami nála nagyobb, azt tesz boldoggá. Nem én vagyok a fontos, hanem az, hogy rátettem az életemet valamire. Ráteszem az életemet valamire, de nálam nagyobbnál dologra, fontosabb nálam az én személyemnél. Az emberek szolgálatára, és az emberekben lévő Istenre, ő szeret a gyerekeire. Tehát ő nem kér abból a szeretetből, amit mi az emberektől vonunk el. Tehát neki az a, egy anyának az a boldogság, hogyha egymást szeretik a gyerekek.
És egy papnak akkor mi a boldogság?
A papnak az a boldogság, hogy közelebb kerülnek az Istenhez. Tehát, hogy a kisgyereknek a szeme fölnyílik, rácsodálkozik, rácsodálkoztatni.
Volt ilyen, amikor gyerekek evangelizációjában
nagyon sikert tettem? Igen, a gyerekekkel könnyű dolgozni, tehát könnyű. Huncutok, tehát jók. Meg a gyerek nyitva, tehát az növekedni képes. Sajnos szoktam mondani, hogy kialakult életszentség van felnőtteknél már. De a gyerekeknél az nagyon... Meg minden ilyen fordulópontról, szóval az emberek azért fogékonyak. Szóval Istenre éhező lények vagyunk. Nem tudsz semmi más boldogát tenni, csak az Isten.
Azt a beszélgetés elején már említettük, hogy az ön első misiére választott bibliai idézet, a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Az aranymiséjére milyen idézetet választ majd?
Én azt szeretném, hogy a aranymiséjére, hogyha megérem, akkor atyám kezedben járom az én lelkem. Jézusnak is egyik utolsó szava ez volt, tehát volt a halálban. Nagyon, mindig a haldoknak a szavát mindig lejegyzik, mert az mindig valami fontos az a volt. És Jézusnak a hét szava, hogy szokták mondani a kereszten, az sokat jelent, mert amikor az ember már haldoklik, akkor nem szószátyár. Ez köztük volt Jézus, hogy kezdetben járom a lelkem. Az egy jó alkalom arra, hogy összefoglaljuk az életünket. De mindig odaadjuk az életünket Istennek, de mindig visszalopkodjuk, mindig visszahullunk önmagunkba. Tehát mindig nem tud az ember kilépni attól, hogy ő ne legyen fontos. De amikor halálban, akkor minden, akkor már ott mindenki csúszik. Ott nincs is más tenni. Ez az halál egy nagyon jó dolog, mert rákényszerünk arra, hogy itt odaadjuk az életünket. Tehát amikor elkopik a test, a kórházi ágyban haldokolva, és akkor látja az ember, hogy mi lesz a holnapom, holnap utánom, és akkor hát lehet, hogy a holnap után múlt nem fog megérni. De én nem vagyok azzal a testtel egyenlő, amit most hordok. De nem én vagyok a beteg, hanem a testem, az a konstrukció, az a trabant, ami rossz. Isten megadta az kegyelmet, hogy nincs is más lehetőségünk, csak felajánljuk magunkat. Kezdetben állom az én lelkem. Tehát kórházban is tapasztalom, hogy haldoklóknál ülök, és akkor akar egy jóni, nem fintorognak minden. Vagy akar egy jóni áldozni, vagy hát megyek a kis portikámmal a kórházakba. És akkor, hogyha görög katolikus pap vagyok, ki szeretni jóni áldozni, vagy kinek tudok valamiben segíteni. És akkor hát ugye általában nem, de hányszor volt úgy, hogy valaki meggyomt, egy fiatal panoham is rát, és akkor egy vénkandul kinyugdott a bücskös újjegy oda hívott, és mondta, ő is szeretne gyónin áldozni. Aztán 40 éve nem gyónt. Most mondom, mi vezette rá? Szóval láttam ennek a fiúnak a boldogságot az arcán. Megkívántam ezt a boldogságot. Én is szeretnék ebben részesülni. És akkor, amikor haldoklik, azért oda megyek, és akkor nem is tudok kommunikálni vele, de a tudat alá valahogy menni, egy keresztet rajzolok a homlokára, és fölébe sugom, hogy katolikus pap vagyok. Örül-e neki, hogy itt vagyok? Tehát általában akkor azok mindenki visszatér az Istenhez. Szeret kibékülni az ember, amikor halni készül.
Nagyon szépen köszönöm dr. Legeza József görög katolikus lelkésznek, hogy itt volt velünk a Mária Rádió Hitvalló című műsorában.
Köszönöm a lehetőséget. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Nagy Viktória Angelika beszélgetett dr. Legeza József görög katolikus lelkésszel. A Budapest-Újpesti görögkatolikus parókia parókusával, akit 2021. március 15-én a magyar érdemrend Lovak keresztjének polgári tagozatával tüntettek ki.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Több ezer gyermek nyaral a katolikus Caritas táboraiban.